Sziasztok! Ez itt a Vétó Ruf Bálinttal és Vida Kamillával. A mai adásban a Fidesz egyre agresszívabbá váló kampányáról fogunk beszélgetni, és a politikai celebritásokról. Mielőtt elkezdenénk, szeretném felhívni a figyelmet, hogy a Partizán közösségi finanszírozásból igyekszik fenntartani magát, úgyhogy ha szereted a munkánkat, kérlek, legyél rendszeres támogatónk, és add nekünk adód 1%-át. És még egy bejelenteni való, a héten elindult Adatpont című új műsorunk, kövessétek hétről hétre Kovalcsik Tamás elemzéseit, aki el fogja hozni nektek a kampány legérdekesebb adatait. Kezdünk! Szia Bálint!
Szia Kamilla!
Mielőtt belevágunk a témáinkba, szerintem fontos megemlíteni, hogy a Vétó folytatni fogja az országjáró turnéját. Most a stúdióba jelentkezünk, de jövő héten elmegyünk Salgótarjánba, és jegyek még kaphatók, úgyhogy ha valaki szívesen jönne, az megtalálja ezt a leírásban és a Vétós Partizános social felületeken.
Így.
De akkor vágjunk is bele, ugye azt említettem a felvezetőben, hogy a Fidesz kampánya agresszívebbé vált, mint ami az eddigi hónapokban jellemző volt. Ugye láttuk azt, hogy Orbán Viktor már posztol és kampányol mesterséges intelligenciával gyártott videóval. Ugye itt a Budapesttel folytatott folyamatos csörtében van egy új fejlemény, hogy egy kormányrendelettel megszüntették a főváros perét a szolidaritási adóval kapcsolatban, illetve Lázár János tovább görgeti maga körül a botrányt azzal, hogy profilozta az ellene tüntető romák. Mielőtt kifejtenéd erről a véleményedet, szerintem nézzünk is meg egy ide vonatkozó bejátszót.
Azt szeretném megtudni, hogy honnan, illetve hogyan szereztek információkat arról, hogy a bűnösségek, hogy ők milyen
cselekményeket el. A rendőrségnek hivatalból kell igazoltatnia azokat, akik meg akarnak zavarni egy gyülekezés törvény hatályára eső rendezvény, és mondjuk erőszakosan lépnek föl, és bűncselekmény elkövetésével fenyegetnek.
Ezt nem tartja visszásnak, hogy
kampány célokra használják? Azt tartom visszásnak, hogy az erőszak oldalára az RTL szégyeljék magukat.
Miniszterről akkor önök
rendőrség. Az erőszak bűnözők oldalára áll az RTL. Az RTL szégyellje magát, hogy bűnözők oldalára áll, és az erőszak oldalára áll. Az RTL szégyellje magát. Az RTL szégyellje magát. Az RTL szégyellje magát, és kérjen bocsánatot azoktól, akiket megfenyegettek, vagy kérjen attól a cigány embertől bocsánatot, akik megvertek. Menjen el az RTL, és kérjen bocsánatot.
Egészen ijesztő, hogy Zalavári Noémi felé tornyosult így Lázár János, és ismételgette a szavait, hogy az RTL a bűnözők oldalára áll. Egészen megfélemlítő gesztusok voltak ezek. Valójában mit jelent az, ami most történik? Tehát látszik az, hogy újra agresszívebb hangnemre váltott a kampány, ami egy kicsit ellentmondásban áll azzal, hogy a Fidesz üzenete már hónapok óta az, hogy ők a biztos választás, ők a nyugodt erő. Mi történik most a kampányra nézve, kérdezem?
Szóval annyit ehhez a felvételhez még, hogy ugye azóta történt egy esemény, hogy maga a Heves megyei rendőr kapitányság cáfolta Lázár Jánost. Mindjárt beleszövem ezt a válaszomba. Szóval, hogy amiket mondtál, hogy mik történtek, szerintem mind a három ilyen esemény különböző módokon valahol ilyen határátlépés, és vagy szintlépés, vagy szintlecsúszás, tehát hogy nem ugyanazt jelenti ezek a kifejezések. Szóval az egyik az, amit mondtál, hogy a miniszterelnök újra ilyen AI videókat használ. Egyszer ez már volt, egy pár hónappal korábban, akkor talán Orbán Balázs csinált egy ilyen videót, ahol olyan dolgokat mondott a Magyar Péter, amiket valójában nem mondott, de úgy tűnt, mintha mondja, és nem tüntette fel, hogy ez egy AI videó. Na most a Orbán Viktornak az AI videójában úgy feltünteti, hogy ez egy AI videó, és azt mondja, hogy ez még most csak még csak egy
mesterséges intelligencia, de valóságá
válhat. És ugye az az érdekesebb az egészben, hogy a Fidesz rengeteget beszélt, Orbán Viktor is rengeteget beszélt, hogy a digitális térben kell nekik győzni, ugye van az a digitális honfoglalás kép, amit minden DPK gyűlésen ki van rakva, vagy egy ilyen csillagkapuba megy bele Árpád vezér, és akkor nem tudom, mi történik vele, de bemegy egy csillagkapuba, és ugye ez ahhoz az imagehez, hogy Orbán Viktor egy a biztos választás, hogy ők nem rángatják a kormányt, hogy ők nem mennek bele ilyen huncutságokba, hogy ők nem beszélnek ilyen fura nyelven, hát ezt nem teljesen átírja. A másik, hogy ez ilyenkor ugye azt kell, hogy ez kinek szólhat ezek a videók. Ugye az egyik, aminek szólhat, most elviccelem direkt, hogy megtanul Ursula von der Leyen magyarul, ez például ez egy érdekes fordulat lenne valóban a választások után, de most a viccet félretéve, szerintem ez a legszűkebb saját tábornak szól. Tehát annak a szűk tábornak, aki mindenre nyitott, vagy mindenre vevő a Fidesz szempontjából, semmilyen fajta ilyen, hogy mondjam, egy ilyen a megszólítandó táboroknak, vagy különböző csoportoknak szerintem ezek a videók valójában nem mondanak semmit. És akkor egy leágazás, akkor most már régen nem tettem ilyen zárójeleket, de hogy...
Nem olyan régen.
Ugye az az érdekes, hogy ezt a kampányt, amit most elindult, ez a Nemzeti Ellenállás Mozgalom Nonprofit Kft. Szervezi, aminek ugye elvileg ugye semmi köze nincs a Fidesz kampányához, és ugye ő a megrendelő, ő fog majd, gondolom, már kint is vannak a plakátok, és közben Orbán Viktor ugyanazt a mondatot, ugyanazt a szlogent mondja. Ez majd abban a szempontból érdekes, mert február 23-ától kezdve ugye van az igazi kampányidőszak, hogy akkor majd lehet erre kérdezni, hogy akkor vajon ez micsoda. Akkor most akkor a Nemzeti Ellenállás Mozgalom Nonprofit Kft. Akkor milyen kapcsolatban van egyébként Orbán Viktor miniszterelnökkel és annak a Facebook oldalában.
De bocsánat, szerinted miért nem használják durvábban a mesterséges intelligenciát? Tehát, hogy...
Bocsánat, ennél lehet durvábban használni?
Szerintem abszolút a technológia adott ahhoz, hogy olyan hangfelvételeket gyártsanak, amiről még oda sem írják, hogy ez mesterséges intelligencia, hanem mondjuk legyártják, hogy Magyar Péter egy hangfelvételen bevallja, hogy nem tudom, ellopott egy, nem tudom, autót, vagy most mondok valami...
Bankot.
Bármit, szóval, hogy azért mégiscsak látszik egy határ, amit húznak maguk számára, az egy kérdés, hogy persze ez minek tudható be valamiféle erkölcsi meggyőződésnek, vagy annak, hogy túl nagy a kockázata, hogyha kiderül, hogy ez hazugság, hogyha kiderül, hogy ez mesterséges intelligenciával készült, annak sokkal nagyobb az ára, mint hogyha egyszerűen csak nem használnák.
Egyrészt nem tudom, ez a határ meg van-e húzva, és még elég sok idő van hátra a választásokig, szóval hogy azt majd meglátjuk, hogy hogyan húzogatnak ilyen határokat. Kettő, meg ugye hát ez egy ilyen fura kettős fegyver az AI egyelőre a Fidesz kampányban, szóval nem tudom, emlékszel arra, amikor az összes megyei lapon ilyen különböző mutációkban megjelent Kapitány István és Magyar Péter ilyen AI generálta képekkel, és a HMD igazából pozitív volt rájuk nézve, arról nem beszélve, hogy még azt a trükköt is megcsinálta a Fidesz, hogy egy oldalra rakta a parlamentet és a budai várat, szóval, hogy van fejlődés, végre, vagy Pest egy új, vagy Buda egy új épülete bővül, szóval, hogy ez egy nehéz kérdés. A másik pedig az, hogy ugye az egy ugye ez egy Pandora szelencéje, amit ők megnyitottak annó tavaly valamikor, és nem tudom, hogy ezt hogyan lehet egyáltalán becsukni, vagy be is akarják-e csukni. Erről sokat beszéltünk, hogy a legmodernebb technológiával is van a hazugság terjesztve, attól még az hazugság, tehát, hogy, és hogy meddig kell, hogy hogyan tud ez visszajutni rájuk nézve. Én őszintén szóval meglepődtem azon, hogy Orbán Viktor ezt a saját Facebook oldalán így bevállalta, de és akkor ebben rámegyek a másik...
De ez nagyon érdekes, mert én, amit mondtam, hogy én meg pont azon vagyok meglepődve,
csak
hogy...
Most, vagy csak ennyire?
Csak most, hogy csak ennyire...
Sok idő van hátra. Tehát még sok idő van hátra, tehát hogy bármilyen, jöhet ugye a lényegében ezekkel ezek az eszközökkel most már szinte teljesen reális videókat, hangokat lehet elkészíteni. Talán ugye itt is beszéltünk róla, hogy Feledi Botondnak volt egy egész podcastje, mármint, hogy nem az ő hangjával volt narrálva, vagy egész podcast, amiben egy ilyen az ő hangjára épített adás valaki legyártott. Szóval Én nagyon, tehát nagyon sok olyan hely, na, akkor ha már beszélünk erről, szóval sok olyan hely van a világon, többek között például Olaszországban, egyébként Giorgia Meloni-val az élen, akik azt deklarálták, hogy szeretnék azt, hogy ne lehessen AI-t használni a politikai kampányokban. És ezt kimondták, és politikai oldalak egymást, tehát egymás ellentétes oldalon állók is ebbe egyetértettek, hogy ezt nem lehet csinálni. Mondom egyszer Giorgia Meloni-val az élen. Tehát, hogy van erre egy tendencia, szerintem ez egy olyan probléma, aminek a nagyságát fel tudjuk mérni, hogy ugye a valóság teljes tagadása, bárminek a hazugságnak a végigvitele az egész social media világban, és azért az látszik, hogy a Fidesz számára, hát hogy mondjam, ők most még nem a használatnak a bekatozásán vannak, hanem most éppen az ellenkező irányba mennek. Mondom, még egyszer ez olyan, hogy amit már sokszor elmondtam a mostani Fidesz kampánnyal kapcsolatban, ezek is ilyen dobozos termékek, amiket meg lehet venni az Egyesült Államokból, de én azt gondolom, hogy talán inkább Kínából, vagy akár Oroszországból is, és most ezt elkezdték valamilyen módon használni, alkalmazni. Még egyszer mondom, hogy ez kinek szólnak ezek a videók, vagy kit akarnak ebben elérni, kit akarnak lázba hozni. Itt nem a jelen állás szerint ezt én még úgy látom, hogy ez a legszűkebb magnak szóló ilyen, hát...
szórakoztató termék igazából.
Hát, vagy valami ilyesmi, igen. Jó, még egyszer, az a része nem szórakoztató, tehát ennek minden része egyébként borzasztó, és a jövőnkre nézve, közös jövőnkre nézve is elképesztő, hát szomorú dolgokat tud megnyitni, de az meg ugye, megint egy másik érdekes dolog, hogy megint egy kampányt a kampány kiszervezésében lévő KFT teljesen beépült újra a miniszternek a kommunikációjába.
De akkor beszéljünk erről a másik két esetről is, ami a kampány durvulását jelzi. Először szerintem akkor Budapestről és a szolidaritási adóval kapcsolatos perről, ami most egy kormányrendelet miatt megszűnik igazából, tehát hogy a kormány beavatkozik igazából a bíróságoknak a működésében.
Szóval, hogy nem akarom ezt túl jogászkodni, meg nem is értek annyira hozzá, de ugye a felhatalmazás az onnan van, hogy háborús helyzet van Ukrajnában. Ugye ez a rendeleti kormányzásnak a lényege. Beszéltünk a másik műsorunkban arról, hogy mit jelent a kétharmad a gyakorlatban. Szóval ez jelenti, hogy egyébként Ukrajnában zajló fegyveres konfliktus miatt úgy érzi a miniszterelnök egy reggel vagy egy éjszaka, hogy neki egy folyamatban lévő perbe úgy kell beavatkoznia egy másik hatalmi ágból, hogy lényegében még a lehetőségét is megszünteti, hogy valaki az igazát bebizonyítsa. Ez egy ilyen jogászkodásnak tűnhet, szerintem ez valójában példátlan dolog. Mindig hétről hétre van a példátlan, de azért ez egy kicsit tényleg abban szokból más, hogy ilyet nem nagyon csinált. Nem is tudott volna csinálni, de nem is nagyon csinált Orbán Viktor. És őszintén a politikai hasznát én egyáltalán nem látom. Tehát a veszélyét, hogy ez mit tud róla elmondani, és hogy mit tud implikálni emberekbe, azt látom, de nem csak hogy mondjam, állampolgárokba, hanem akár gazdasági társaságokba is, vagy befektetőkbe is, hogy mennyire biztonságos Magyarországon akár egy bírósághoz fordulni, hogyha a kormány, hogyha neki nem tetszik az iránya egy pernek, akkor be tud.
De akkor azt mondod, hogy ez egy irracionális lépés?
Nem tudom, mi van mögötte. Valójában politikai hasznot én ebben nullának látok. Tehát nullát.
Tehát lehet, hogy simán csak egy bosszú a budapestiek.
De várják, Kamilla, de hogyha az van, hogyha akarják tovább vinni ezt a Budapest ellenes kampányát a Fidesznek, akkor most miért zárta ezt le? Akkor miért nem lehetett volna még ezt tovább lépkedni, és megállás nélkül ezt a húz meg eresz meg játékot játszani Karácsony Gergellyel, meg Budapesttel. Ha meg szóval az üzenete, meg hát szerintem tehát egy borzasztó. Tehát, hogy a saját maguk által mondott, és ilyen alapnak tekintett ilyen jogállami, az ő világúban lévő jogállami elvetnek mond ellent. Szóval én őszintén nem értem ennek, majd lehet, hogy meg tudjuk később, hogy mi a politikai értelme, de így elsőre sem értelmét nem látom, hanem inkább egy ilyen iszonyú erőfitoktatás, hogy mire képesek ők így egyik estéről a másikra.
És akkor Lázár.
Na, a Lázár, szám, az egy sokkal bonyolultabb is.
Nagyon régóta téma most már az adásainkban, Lázár János.
Igen. Szóval, hogy külön műsort is szenteltünk neki, nem csak neki, hanem ennek a jelenségnek, még nagyon régen.
A hübriszről.
Szóval, hogy, hogy mi történt az elmúlt időszakban, ugye sokszor beszéltünk róla, én nem mennék vissza most kronológiailag, hogy mi történt Balaton-Almádiban, meg Gyöngyösön, meg utána itt ezen az, utána 60-ban volt ez a, vagy nem tudom, hol voltak a beszélt, DPK gyűlés, meg utána meg a következő Lázár-infón, de ami nagyon érdekes ebben, az két szál. Az egyik szál az az, hogy a kármentése a Fidesznek, amikor elkezdték azt érezni, hogy nagyon komoly bajuk lehet, szerintem nagyon komoly bajuk van, akkor ugye van egy, ugye ez a Pócs János féle vonal, ami tényleg olyan iszonyú szomorú az egész egyébként, tehát hogy egy ilyen nagyon szörnyű látlelete az, vagy miben élünk Magyarországon. Pont ugye beszélgettünk a műsorban, hogy tényleg hogy egy ilyen Pintér Bélát megszégyenítő, vagy hát vagy arra rímelő darab kezd belőle lassan így kirajzolódni. Szóval, hogy Pócs János ugye Jászberény és környékének az országgyűlési képviselője, aki ugye dinnyetermesztéssel foglalkozott, ikőbe a politikába, és nem az első ilyen botrány, amit csinált. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon régen volt egy videója, amikor egy cigány embert bezárt egy kemencébe, és fel akarta gyújtani, vagy a felgyújtásával viccelődött.
Poénkodott, igen.
Igen, hát mennyire az poénkodott, az mondjuk, nem tudom.
Kinek vicces, kinek, igen, ez hát, más kérdés.
Igen, hát nem tudom, kinek vicces. Utána volt neki ugye az a képe, amikor egy ilyen disznóvágáson egy már leperzselt malacba ráírta az, hogy Soros, hogy ő a Soros, akkor ezen nevetgélt. És akkor valahogy most a Fidesz ráosztotta azt a szerepet, hogy akkor most egyrészt, hogy valamit még beszéltünk talán a kampánynaplóban, hogy egy ilyen dadaista, ilyen performance művészként viszi ide-oda a Magyar Péternek a kivágott bábuját, és így beszélget vele, aminek, hát mondom, szerintem tényleg van egy ilyen performatív értéke, és akkor van ez, amiben tényleg szerintem nincs ember a talpán, aki tudja, hogy mi történik ebben az ügyben, szóval, hogy az, hogy ő mit próbálott bemutatni, hogy ki kit vert meg, hogyan vannak a családok közötti leszámolások, hogy igazából valójában mindenki fideszes és egymást verte meg, és ilyen napról napra, estéről estére tényleg egy ilyen borzasztóan szomorú, tehát rémisztően szomorú szappanopera rajzolódik ki abból, hogy valójában semmi sem igaz arról, amit ő ott állított, meg amit ott próbált felépíteni, és minden szereplő, akit így behozott ebbe a tényleg egy ilyen, te mondanád, ilyen Pintér Béla darabba, az egyébként hazudik, egymásnak ellentmond, és a valóságban az, hogy mi az igazság, azt nem lehet tudni, de azt biztosan lehet tudni, hogy amit a Pócs János állított az elején, az biztos, hogy nem igaz. Mm. És akkor van ez a vonal, és akkor ebből a vonalból ugye nőtt ki az a megfejtése a Fidesznek, hogy akik ellenük demonstrálnak, vagy felemelik a hangjukat a Lázár Jánossal szembe, azok kizárólagosan bűnözők lehettek valamilyen külső érdekre, vagy érdek miatt. Ugye ezt állítják.
Igen, és megint szeretném hangsúlyozni, hogyha ez még igaz is lenne, akkor is, aki követett már el életében bűncselekményt, lehet politikai véleménye, és gondolhatja azt egy politikusról, hogy nem helyesen cselekszik.
Ezt már elmondtad a kampánynaplóban, és akkor is egyetértettem vele, de és nincs de, hanem hogy ami itt a végtelenül érdekes dolog, ami megint mondom, miért borzasztó, és majd elmondom, miket nyit ki, vagy miket nyithat ki, az, hogy ugye a Gyöngyösi fórum után az volt a visszatámadása a Fidesznek, és itt nagyon fontos, hogy itt mondjam, azért kell mondani, hogy Fidesz, mert a Fidesz egy politikai párt. A Fidesz nem, éppen kormányon van, de egy politikai párt. A Fidesznek az volt a visszatámadása, ami az egész összes Fidesz politikusnak a Facebook oldalán megjelent, még Orbán Viktor oldalán is megjelent egy ilyen furcsa, ilyen, hogy egy levideózott telefonon keresztül, hogy ugyan egy kicsit elblőrözve, vagy kiblőrözve, de emberek monogramjai jelentek meg egy piros, ilyen villózó körben, hogy milyen, hogy őket milyen bűncselekményeket követtek el, vagy milyen bűncselekménnyel voltak ők megvádolva, vagy ezek a monogramok milyen bűncselekményeket lehetnek kapcsolatban. És ugye már akkor is azt így néztük, hogy ez mi a fene, a Fidesz csinálta ezt, és a magyar sajtó és a magyar jogásztársadalom teljesen jogosan elkezdte azt kérdezni, hogy ez hogy lehet ez? Tehát, hogy történhet ez a videó meg? Egyrészt, akik rajta vannak, számtalan ember cáfolta, hogy neki nincsen ilyen, tehát nem, sose követett el semmilyen bűncselekményt, erkölcsi bizonyítvánnyal, meg a névvel, arccal vállalva mondták, hogy ez, amit mondanak róluk, az nem igaz. De ami ennél ebben a szempontból érdekesebb, kormányzati szempontból, elkezdték azt kérdezni, többek között az RTL klub is, hogy hogyan jutott hozzá ezekhez az információkhoz Lázár János, vagy a kormányzat. És Magyarországon nagyon, nem csak Magyarországon, Európában is, meg szerintem majdnem a világon nagyon komoly és nagyon szigorú szabályozás van arról, hogy ki nézhet bele ezekbe az adatokba, ki mire használhatja fel az adatokat, ki ezekhez az adatokkal mit kezdhet, erre mindegy nagyon komoly szabályozás van. És ez a szabályozásnak egyik elemének se felel meg, amit a magyar kormány párt csinált. És amikor a kormánypártról beszélünk, akkor megkérdezték, hogy a Lázár hogy ez mi volt. És akkor ő azt mondta, hogy ő kormánytagként azt tudhatja, amit a kormány tud, és hogy Pintér Sándor így hozta fel, hogy a rendőrség igazoltatott embereket, mert hogy ők megsértették a gyülekezési törvényt, stb. Az is már nagyon ott kattogott az érvelés, hogy egyébként kormánytagként se tudhatná, akkor sem mondhatná el, és ha tudhatná és elmondaná, akkor sem mondhatná el mindig politikai párként egy politikai lejárató videóra. De, és akkor most jön a, nem tudom, plot twist, a Heves megyei rendőrkapitányság tételesen, és láthatóan tételesen megcáfolta Lázár Jánost, aki egyébként a kormány második embere, egyébként országgyűlési képviselő, egyébként a Fidesz kampánynak a második arca, és azt mondta a rendőrkapitányság, hogy sem a fórum előtt, sem a fórum közben, sem a fórum után nem történt igazoltatás, ergo nem lehet, hogy az emberek kicsodák. Kettő, nem történt hivatalos hang vagy film rögzítés, ergo akkor ez se igaz. Tehát azt mondják, hogy ebből az oldalról, tehát a rendőrségi oldalról, ezek az információk nem kerülhettek a kormány felé.
Igen.
És ezek mind ugye a jogászkodások, meg...
Nyilván egy ilyen közlemény nem mehetett volna ki a nyilvánosságba Pintér Sándor áldása nélkül, nem?
Hát azt gondolom, hogy valószínűleg nem. De amit ezt, aminek a lényege, és szerintem ezt próbálom már nagyon régóta mondani, de most akkor elmondom még egyszer. Amikor a kormány vezetői, országgyűlési képviselők nem tartják be a törvényt, az nem azt jelenti, hogy ők egyénileg ezt, hogy megsértik a törvényeket, nem. Az azt jelenti, hogy amire felesküdtek, hogy a magyar embereket szolgálják, hogy kormányoznak, hogy a rábízott titkokat megtartják, a törvényeket betartatják, ezeknek mind ellentmondanak, az esküket nem tartják be, és valójában politikai haszonszerzésre használnak olyan ügyeket, amihez összesetne egymással kötni. És az a fajta közbizalom, ami egyébként a kormányzásba, bárki is legyen a kormányon magyarok adnak, az ennek a direkt megsértése. Mert hogyan lehet akkor elvárni bárkitől, hogy betartson törvényeket, hogyha a törvények hozói és egyébként a kormány fő emberei ilyen nyíltan szegik meg a saját maguk szabályait. Szóval ez egyébként bizonyos szempontból durvább, mint az alaptörténet, mert az alaptörténet az is egy durva dolog, mert nyílt cigányozás, és egy politikai véleménynek a mondása, aminek borzasztó egyébként a jelentése. De az utána következő kármentésben ez, amiben belementek, hogy minden eszközt felhasználnak azért, hogy ezt meg tudják folytani, és minden eszköz, amit felhasználnak, valójában törvénytelen, az szerintem nagyon-nagyon-nagyon súlyos. És itt jön az a következő kérdés, hogy vajon működik-e az önvédelmi mechanizmusa a magyar államnak, és megteszi-e ilyenkor azokat a szükséges lépéseket, amiket ilyenkor meg kéne tenni.
És ebben az esetben megtette?
Elkezdte megtenni. Tehát az, hogy a rendőrség cáfolta, az még valójában azt még nem, mondjam, nem orvosolja, hogy valakik ezt a videót legyártották, valahogy valahonnan adatokat szereztek, ha egyáltalán szereztek, és egy politikai párt, még egyszer mondom, aki lehet, hogy kormányon van, de valójában egy politikai pártként publikált olyan adatokat, amihez egyébként semmi köze nincsen. És amikor mondtad azt, hogy az AI-nál hol van a határ, szerintem itt van egy, itt is van egy olyan kérdés, hogy vajon ezek a határok, azok milyenek, mert igen, két korábbi, nem olyan régen lévő eseményt lehet ide felhozni. Az egyik az az, amikor Németh Balázs frakció szóvivőként meglátogatta az egyébként illegálisan megszerzett adatok alapján egy tiszás ellenfelét, és erre büszke volt, és kiposztolt, hogy ő erre képes. Aztán talán bocsánatot kért miatt, vagy legalábbis valahogy próbált egy elhesegetni. A másikén, amikor egyébként szintén a rendőrség adott ki egy közleményt Hódmezővásárhelyi tragikus halállal végződő rendőrkapitány ügyébe, de ezek, de még egyszer mondom, tehát, hogy nem, azt nem tudom eléggé hangsúlyozni, hogy ezek el vagyunk szokva tőle, mert 16 éve élünk a Fideszben, de a 16 évnyi Fidesz, vagy Orbán kormányzás alatt, amit elmúlt fél évben csináltak, korábban nem volt ilyen. Tehát nem volt olyan, hogy a kormány második embere erre ilyeneket csináljon. És hogy nézd meg ezt a videót, tehát szabályosan leordítja a fejét egy embernek, aki egyébként végzi a munkáját, és amit kérdez, az teljesen valid, és egyébként utóbb kiderült, meg teljesen igaz, amit kérdezett, és egyszerűen én úgy érzem, hogy ezek a politikai lépések, egyrészt politikai hibák, kettő pedig az, amire a Fidesz nagyon büszke volt, és akkor te mondasz, hogy ők kormányzóképesek, meg a nyugodt erők, meg mi majd itt leszünk, meg a Kossuth Lisztünk, hogy nem akart, hogy itt leszünk, ennek a teljes tagadása, vagy teljes rombolása, és az elmúlt, nem tudom, most a két hete tartó ilyen Lázár Jánosi út, az meg abba a keretbe, amiben ők akarták ezt a kampányt folytatni, szerintem teljesen kikerült, és lényegében két hete nem szól másról a magyar közélet, mint valamilyen módon ennek az ügynek a különböző...
kisiklatta a kampányt.
Teljesen kisiklatta a kampányt.
Jó, hát akkor forduljunk rá a mai másik témánkra, a politikai celebekre, és arra a kérdésre, hogy miért használnak pártok, és milyen sikerességgel használnak pártok híres személyiségeket, más területen nagy teljesítményeket elért embereket. Ennek amúgy van az aktualitása is, hogy a Tisza párt bejelentette, hogy Mezőkövesd központú körzetben Csézi Erzsébetet fogja indítani, aki énekesnő, és az Eurovíziós Dalfesztiválon is képviselte korábban már Magyarországot, őróla később. Szerintem kezdjük azzal a fejleménnyel, az a 2025-ös fejleménnyel, ami talán az egyik ilyen legnagyobb mértékű, vagy legnyilvánvalóbb saját karrier elbuktatás volt 2025-ben, és szeretnék egyébként nagyon tiszteletteljesen fogalmazni, mert én abszolút elhiszem Szabó Márton Csokinak, hogy ő azért választotta egy idő után a kutyapártot, a Jól van ez így, és a Fókusz Stúdió helyett, mert ő elvi alapon szeretne a párt mellett kiállni, de közben pedig, ha haszonelvűen gondolkodunk, akkor lehet, hogy valójában ő rosszat tett a pártnak is, amellett, hogy magának rosszat tett, hiszen mi az embereknek a megélése, hogy a kutyapárt valójában elvette tőlük az influencer Csokit, aki minden reggel várta őket a kedvenc reggeli műsorukban, és hogy a kutyapárt miatt nem lehetséges az a dolog, ami miatt ezt a híres embert nagyon szerették, meg ami a mindennapjaikhoz hozzátartozott. Kicsit az jutott eszembe, hogy próbáljunk egy ilyen analógiát keresni, vagy hogy miért nem gondolt arra a kutyapárt, hogy ez igazából még az is lehet, hogy rájuk negatív értelemben üt vissza, hogyha most elképzeljük, hogy Sebestyén Balázs egy ponton feláll a reggeli műsorából, és azt mondja, hogy ő innentől kezdve a Magyar Szocialista Pártnak lesz a szóvivője, akkor vajon a Sebestyén Balázs rajongók így örülnének, hogy vége van a reggeli műsorban Sebestyén Balázs szereplésének, és akkor de jó, az MSZP-re fogunk szavazni. Több millióan, akik nem tudom, nagy rajongói vagyunk Sebestyén Balázsnak, szóval van-e példa szerinted arra, tudsz-e felidézni másik példát a magyar történelemből, mondjuk a rendszerváltás óta, hogy egy híresség számára az, hogy kiáll egy politikai párt mellett, az ennyire tönkreteszi a saját brandjét, és ennyire nagy haragot vált ki az ő rajongói körében?
Hát nem tudom, talán inkább nem. Egy kicsit szerintem ezt árnyalnám, szóval, hogy én minden ilyen, és ugye a vétó is erről szól, szóval az, hogy a Csoki belépett a politikai nyilvánosságba, szerintem a lelke rajta, tehát hogyha ő úgy érezte, hogy neki ezt meg kell tennie, és neki a legfontosabb az, hogy legyen kormányváltás, és ebben nem kételkedek, és azt gondolta, hogy akkor a kutyapártnak a ilyen influencereként, szóvivőjeként, most már nem tudom, hogy ő most micsoda, tud tevékenykedni, meglátjuk, hogy ez a döntése mennyire volt jó szerintem áprilisban. Mekkora harag zúdult rá, azt én is látom, hogy a magyar internet különböző ilyen egységeiben hát nem a legnépszerűbb ember most. Még egyszer mondom, ez azért minden olyan helyzetben, amikor az ember a politikai pályát választja, akkor azért ez elkövet.
Hát meg ezt a saját nézettségi száma is valamennyire igazolják, tehát amióta ő kivált a régi csapatából és új csatornát indított, ott azért hát a saját számai nem közelítik meg azokat, amiket hát korábban produkált.
Nem, de mondjuk nem is abban a helyzetben van, mint ami akkor volt, szóval most már nem egy, nem tudom, egy ilyen reggeli műsornak a vezetője, hanem egy politikai pártnak az influencere. Egyébként, amikor mondta a Sebestyén Balást, akkor a fiatalabb nézőink kedvéért volt ilyen egyébként, tehát hogy volt a Batiz András, aki korábban az RTL klubnak volt, akkor még RTL-nek volt egyik meghatározó arca, és akkor ő úgy érezte, hogy ő szeretne kormányszóvivő lenni az MSZP-SZDSZ kormányba, és ezt akkor meg is tette, hogy mekkora sikerrel, az egy másik kérdés, de hogy ezért történt már ilyen a világ történelemben. Szóval én ezt, szóval ezek a lépések, ugye a politikai pártoknak elemi érdeke, amióta világ a világ, hogy olyan embereket is magukhoz tudjanak így édesgetni, vagy húzni, akik máshol sikeresek, másban teljesítettek már.
De azért, hogy megszólítsanak rajta keresztül olyanokat, akik nem foglalkoznak politikával?
Egyrészt, kettő pedig legyen egy hitelesítő pecsét, hogy hát itt van az ember, aki nem tudom, olimpiai bajnok, vagy vadakat terelő juhász, vagy kiváló, csak celeb, mint magára celebségére, ugye ez a modern világnak a terméke, vagy jó színész, vagy híres, vagy jó építészmérnök, azzal, hogy ő kiáll a politikai párt mellett, vagy valami ellen, az azt jelenti, hogy van egy hitelesítő pecsét, hogy a társadalomnak ilyen széles körei, meg ilyen megbecsült tagjai is támogatják az adott politikai pártot. Szóval ebben semmi újdonság nincsen. Abban van egy talán újdonság, hogy az a fajta ilyen celeb világ, ami minket körülvesz, aminek szintén voltak a történelemben azért előzményei, a 20-as években is, nem tudja, az előző 20-as években is voltak olyan akik elég csak a akkori pesti újságokat olvasni, vagy akár az amerikai újságokat nézni, akik csak azért voltak híresek, mert híresek voltak, hogy mi volt egyébként a mit történt híresek, tehát nem a mögöttük igazából teljesítmény, az volt a teljesítmény, hogy hogyan tudták magukat menedzselni. Ugye a mai világban ugye van erre egy külön, nem is kicsi ugye ilyen iparág, ilyen ez a celeb világban. De hogy visszatérve az eredeti ilyen kérdésre, tehát minden politikai pártnak egyértelműen vágya, hogy minél több ember tudjon magához így kötni.
Azt mondod, hogy minél több? Tehát, hogy nem az a fontos, hogy kik vannak ott pontosan, hanem az, hogy mennyiségre legyenek sokan, mert igazából nekem ez azért jut eszembe, mert az első ilyen nagy DPK-s fesztiválon ott volt egy mennyiségre nagyon látványos híresség bemutató a Fidesz részéről, tehát hogy számosságában az nagyon meghatározó volt, és egyébként kevés hírességnél látszik az, hogy pontosan mi lenne a funkciója, vagy milyen történetet tud elmesélni, inkább a mennyiségi kérdés az, ami meghatározó szerintem. Akinek talán van ilyen szempontból szerepe, az Curtis, aki ugye a kábítószeres múlt miatt hitelesen tudja képviselni a kábítószer elleni küzdelmét adott esetben a kormánynak, vagy lehet ez egy gondolat az ő funkcióját tekintve, vagy adott esetben mondjuk Kulcsár Edina, vagy azok az influencer nők, akik sokat posztolnak a saját édesanyasságukról, és ezáltal a kormánynak papíron fontos témát, az édesanyák témáját és a család témáját tudják képviselni, de ezen kívül inkább csak azt látom, hogy ezeknek a celebeknek az a funkciója, hogy sokan vannak.
Hol kezdjem? Szóval, hogy amit mondtál, ilyen DPK gyűlés, ugye ez az első nagy...
Igen.
Sportcsarnokban, vagy aréna?
Valamelyik sportcsarnokban volt Budapesten.
Volt, ugye, amire ugye magán adományozók dobtak össze pénzt, és ugye akkor sem, meg most sem volt semmi köze a Fidesz kampányához.
Abszolút szóval, semmi.
Abszolút semmi. Csak mindig az van, mindig a miniszterelnök, meg a Lázár János, de hogy de csak biztos véletlen. Szóval, hogy ami ott az érdekesség volt, hogy ez egy nagy erődemonstráció volt. Az, hogy hozzuk vissza azt a fajta gondolatot, amit a Fidesz nagyon jól megcsinált, és kezdetektől fogva, és majd kicsit fog beszélni a történelmi részéről, kezdetektől fogva nagyon jól építette, hogy neki van egy nagyon komoly ilyen holdudvara, amiben többfajta sikeres ember vesz részt, és 2002-ben, amikor ugye még nem digitális, az offline polgári körök alakultak, akkor például ugye a első számú polgári körben Makovec Imre építész volt az egyik fő ember, tehát ilyen embereket kellett magukhoz építeni.
De akkor, bocs, akkor menjünk bele 2002-be, ugye az is egy nagyon izgalmas pillanata volt a Fidesznek, tehát te most azt mondod, hogy mindig álltak körülötte hírességek, de amikor a pártnak is fontos volt, hogy mutassa azt, hogy mennyi híresség áll mellettük, az most van, illetve 2002-ben a két választás között volt egy nagy rendezvény a Kossuth téren, és akkor volt az fontos a párt számára, hogy sokan kiálljanak a választás kapcsán mellettük, és ugye mindkét helyzetben az lát a számok alapján, ugye ez egy vesztes választás előtt volt, és most is a közvéleménykutatások legalábbis nem azt mutatják, amit 2022-ben mutattak a Fidesz kapcsán. Tehát lehetséges magyarázat az is, hogy amikor a Fidesz ennyire, vagy egy párt ennyire egyértelműen próbál ezekhez a saját teljesítményük jogán és a politikától valamelyest függetlenül híressé vált személyekhez nyúlni, vagy az ő támogatásokat kérni, ez egy politikai pánikreakció?
Nem feltétlenül. Inkább azt mondom, hogy nagyon fontos egy kampánynak az, hogy tudja mutatni, hogy nem csak a politikában, hanem a politikából kívüli emberek is megadják azt a pecsétet, hogy ez a dolog jó. Ennek van ereje, ennek van története, és a különböző ilyen emberek, akik mellé állnak, azok a történeteket is belerakják, az ő saját történetüket, a saját sikerüket. És a Fidesz ezt nem most kezdte, szóval 90-ben a rendszerváltó házi buliba olyan emberek álltak mellé a színpadra, akik az akkori fiataloknak, az akkori, ugye, a Fidesznek is akkor volt fiatal, komoly üzenetet képviseltek. Tehát az, hogy valaki az akkor ugye Vince Lillával, vagy Nagy Feróval, vagy Pataki Attilával, vagy Ákossal, vagy Vikidál Gyulával együtt lép a színpadra, az azt jelentette, hogy ők a trendik, ők a cool arcok, akik mellé ilyen, már akkor is, a 80-as években népszerű emberek csatlakoznak, és együtt űzik el a kommunistákat, és ez a rendszerváltó hangulatban ez egy ilyen, a fiatalokat összetudja szedni, és őket szólítani. A 2002-es az már nem annyira ez a fiatalos dolog volt, hanem inkább az, hogy már ez a beérett sikeres embereknek az üzenete, ahol vannak már nagy öregek is, akik azért szedik a Fideszt, mert hogy mit tudnak tenni a családokért, meg a polgári Magyarországért. Vannak ugye a fiatal, sikeres emberek, akik azért lehettek sikeresek, mert a polgári kormányzat segített nekik, és vannak azok, akik azt mondják, hogy igen, én azért csatlakozom hozzájuk, mert bennük látom a Magyarországnak az útját. Szóval ez a 2002-es hangulat. Rengeteg ember vett ott részt abban a kampányban, mint a kampány dalban, beszéltünk már róla, mint azon az ominózus Kossuth-téri eseményen, ugye a Rákai Filipnek a matematikai mutatványánál. Egyébként ő is akkor egy nagyon népszerű ember volt a Viva TV-ről az ország egyik legkedveltebb műsorvezetőként vállalta fel a politikai álláspontját, és ez szerintem akkor a Fideszekkel szemben ezt hozott is. És ugye van a most, ami egy teljesen másik logikán működik, és amit mondasz, igazad van, ez a mennyiségi logikán működik, hogy hiába mondják azt, hogy mi már nem létezünk, de hát hogy ne léteznénk, hát hiszen itt van ez a rengeteg ember, olyan emberek, akik korábban is részt vettek a Fidesznek a offline polgári körében, ugye Kudlik Júliát hozták akkor így vissza, aki végigkövette a Fidesznek az elmúlt 20 évét, és sok olyan embert vettek oda, akikre azt mondani, hogy igen, ők minket támogatnak. És a Fidesznek ebben nagyon, nagyon komoly rutinja volt, de még egyszer ezt nem feltétlenül ők kezdték el. És az az érdekes, hogy például, ugye ez egy kampánytudás. Ez a kampánytudás, és ez nem új keletű, mert ahogy mondom, tehát régóta akarják ezt a politikusok, az ember, ha akarja, megnézhető, hogy kiket próbált, mondjuk a 20-as, 30-as évek, mondjuk francia, angol politikában, hogyan próbáltak színészeket, írókat maguk mellé csábítani, de mégis ez a legnagyobb piaca, mint mindennek Amerikában van, ahol ez odáig fajult, hogy egyrészt egy külön iparág van az amerikai politikában, hogy hány celeb hogyan kapcsolódik, de odáig fajult, és ez a legszebb része, hogy Ronald Reagan személyében az egy színész lett egyes támadnak az elnöke, ugye Schwarzenegger később aztán kormányzó lett, de még egyszer Ronald Reagan színészből lett aztán az elnök. Na, és akkor ez úgy ment Magyarországon, mert nagyon régen volt, hogy a 90-es választásban, tehát már mondtam, hogy a Fidesz mit csinált, az SZDSZ hozta ezt, azt a fajta ilyen holdudvart, hogy ahogy most már mondják tudósok, hogy maga a párt volt a holdudvar, rengeteg celebet tudott ott felállítani, írókat, építészeket, filozófusokat, Darvas Iván személyébe híres színészt, aki be is ült a parlamentbe, mint országgyűlési képviselő, és minden párt megpróbálta felvenni ezt a ritmust. A MSZP-nek, ugye, mert neki kellett egy kicsit várnia, egy következő korszakában tudott becsábítani az akkor nagyon-nagyon-nagyon népszerű ilyen sztár rendőrt Doszpot Pétert, meg a világbajnok vadászpilótát Vári Gyulát, csinált belőlük országgyűlési képviselőt, és erre mondták azt, hogy akkor igen, én képes vagyok a politikai szférából kívülről hozni sikeres embereket, kis színes az kisgazdapárt behozta Cseh Máriát, ugye ő a Tordján Józsefnek volt a felesége, aki egy, a maga korában egy híres színésznő volt. A Fidesz pedig hozta azt a fajta elitet, ami az ő új elitjük, meg kell jelezni ugye Perjes Károlyt, aki akkor egyik ilyen lánglelkű színésze volt az országnak, aki egyébként végigmaradt Orbán Viktor mellett. A bohó ilyen fiatal, zseniális színészből lett, később, most is zseniális színész, a békemenetben pont Orbán Viktor mögött talán ő érte is imádkozó, már idősödő színészé. Tehát ez egy bevett gyakorlat volt, és a rendszerváltás elindult, a politikai pártok hozták a különböző tudásokat, hogy hogyan lehet ezt még jobban kihasználni, hogyan lehet ezt felépíteni, ezt a celeb gárdát. De a szintlépést azt a 2002-es Fidesz tette meg.
És nézzünk is meg, szerintem erről egy bejátszót, kicsit nosztalgiázzunk, amikor Egerszegi Krisztina levelét olvassa fel Pokorni Zoltán.
Nosztalgiázzunk.
Egy igazi versenyző nagy erénye, ha a hajrában győzni tud. Sajnos kedden este 7-kor nem tudtam ott lenni a testnevelési egyetemen, hiszen nemrég született a második kisfia. Nem voltam ott, de láttam, és főleg hallottam Orbán Viktor miniszterelnök úr beszédét, és remélem, hogy ez a tűzzel átitatott és igazságot tükröző beszéde meggyőzi a szavazópolgárokat arról, hogy érdemes erre a jövőre szavazni. Ezúton kívánok a második fordulóhoz sok sikert, hogy módjukban álljon megvalósítani azt a sok tervet, amit kitűztek maguknak a magyarság felemelése érdekében. Üdvözlettel, Egerszegi Krisztina.
Ez egy ikonikus pillanata volt annak a rendezvénynek, és igazából amire még ezzel kapcsolatban kíváncsi vagyok, hogyha összevetjük ezt a 2002-es kört, akik akkor a Fidesz környékén voltak, hogy nekik mi volt a funkciójuk, és most a Fidesz körül lévő celebritás kört megnézzük, akkor más szavazói csoportok azok, akik érdeklődnek ezek iránt, a hírességek iránt, vagy azért vannak persze átfedések, de eléggé lecserélődött a kör, és nem csak amiatt, hogy adott esetben vannak, akik már nagyon megöregedtek, és nem akarnak feltétlenül közszereplést vállalni.
Teljesen. Ha ránézel erre a 20, nehogy is már, 24 évre, akkor egyrészt egy csomó szempontból máshol lettek a hangsúlyok a Fidesz kampányba, mire használják ezeket az embereket. Egy, kettő pedig az, hogy mi a fontos nekik, hogy hova akarnak üzenni. A 2002-es, vagy a 98-2002-es polgári Magyarországgal fémjelzett, ugye tudjuk, hogy Géphodor Gábor szerint csak egy politikai termék volt, ebben olyan emberek vettek részt, olyan emberek próbáltak magukhoz gyűjteni, akiknek komoly teljesítményük volt a saját maguk területén. Én mondtam ugye Makovec Imrét, de rengeteg ilyen hasonló kaliberű ember erősítette a Fideszt. Itt tűnt fel egyébként Spitz Pál is, aki kétszeres olimpiai bajnok, és lett beemelve a semmiből azért, hogy egy idősebb generációt meg tudjon szólítani az akkor ugye 30-as korban lévő Fidesz politikusok. És a Schmidt párra épített kampányok, ami egyébként a fővárosban és aztán később, mint európai parlamenti képviselő, aztán még később, mint házelnök, aztán még később, mint köztársasági elnök, ez az a fajta gondolat volt, hogy kell valaki, aki egy ilyen decens úriember, van mögött a teljesítmény, kétszeres olimpiai bajnok, és mindig lehet rá így hivatkozni, hogy hát itt van nekünk egy ilyen olimpiai bajnokjaink, itt van nekünk a leghíresebb magyar építészünk, itt van nekünk a leghíresebb magyar színészünk, itt van nekünk a leghíresebb magyar operaénekesünk, és van egy ilyen kör. És ez egy tudatosan épített image volt. Az akkori kampányguru Vermeer András erre nagyon sok energiát fektetett, hogy egy olyan, azt tudja mutatni a Fidesz, hogy ő egy néppárt. És ez a lényege, egy polgári néppárt, ahol rengeteg ember otthonra lel, van komoly értelmiségi bázisa, aki adja azt a felhatalmazást, hogy ez az értelmiségi bázis, ez követi, elismeri, segíti Orbán Viktornak a működését és munkáját. 24 évvel később ezek a celebek, akiket most maga köré gyűjtött, az inkább azt mutatja, hogy van egy, mert sokszor beszéltünk, van egy demográfiai problémája, hogy hogyan tudja megszólítani a fiatalabb generációt a Fidesz, hogyan tud olyan embereket felcsorakoztatni maga mellett, aki tudja ezt a kört tágítani. Itt is vannak ugye sportolók, akiket mindig bemutatnak, ezen a bizonyos DPK-n is olyan emberek vettek részt, akik korábban, tehát lehet tudni, hogy talán fideszesek, de nem voltak ennyire
nem vállalták fel ennyire.
Ennyire hangosan és erősen. Akkor olyan plegykák voltak, hogy a nagy részükből később országgyűlési képviselő jelölt lesz. Ez nem történt meg. És maradtak abba a pozícióba, hogy ők nyíltan kiálltak a Fidesz mellett. Ezt a gondolatot, hogy legyenek ilyen saját celebjeink, ezt egyébként más pártok is csinálták. Tehát elég a Jobbikra utalnom, aki ugye Steinmetz Ádámot igazolta le, és csinált belőle országgyűlési képviselőt, plusz azt a fajta ilyen, hát az is egy celeb világ, hogy a nemzeti rock, beszéltünk róla képviselőit, hogyan próbálta a Jobbik tudatosan felkarolni, és tudatosan beállítani saját maga mögé, hogy ők a Jobbikot támogatják. És ennek van egy ilyen kis színes része, amikor a Legyen más a politika alakult, akkor ők is ezt a trükköz folyamodtak.
Lovasi András, Koráli András.
Így van, ugye az annak a kampánynak Karácsony Gergely volt a kampányfőnök, ez a 2009-es európai parlamenti választási kampány, és ott ugyan szimbolikus helyre, de a Fulajtár Andrea és a Lovasi András is felkerült az európai parlamenti listára, és akkor hitet tettek amellett, hogy ez a párt nekik a legszimpatikusabb, és szeretnék ezt a pártot támogatni. Szóval ez egyáltalán nem új keletű, hanem minden párt megpróbál valahogy beépíteni a saját rendszerébe. Valaki úgy építi be, hogy nem engedi a hatalom közelébe őket, valaki meg úgy építi be, hogy aztán valamilyen módon a hatalom közelébe is engedi. A Fidesz, mint nagy párt, ugye megtette ezt, és több sportoló, olimpiai bajnok, vagy olimpiai helyezést elérő politikus lett, aki aztán államtitkári rangba, országgyűlési képviselői rangba került. Ugye az egyik ilyen
Szabó Tünde,
de most váltotta le éppen.
Ő volt Egerszegi mögött többször is az ezüstérmes az olimpián.
Igen, igen, igen.
De akkor egy kicsit tekintsünk ki, tudom, hogy teljesen más politikai rendszer, teljesen mások a viszonyok, de a már korábban említett amerikai helyzetre is. Ugye ott azért más a kultúrája annak, hogy az egész endorsement kultúra teljesen más, a celebek máshogy viszonyulnak a politikához, de azt el lehet mondani, hogy ott is van egy ilyen erős törekvés sok esetben, hogy minél inkább megnyerni a, nem tudom, bulvárlapok szereplőit, vagy azokat, akik éppen reflektorfényben vannak. És ugye felmerül a kérdés, hogy hát 2016-ban és 2024-ben is mindkét esetben a republikánusok és ugye Donald Trump győzedelmeskedett. Igen, pedig, hogyha azt néztük volna, hogy egyébként a hírességek ki mellett állnak ki inkább, akkor ennek az ellenkezője kellett volna, hogy történjen. Nem lehet az, hogy tud egy ellentétes hatást is kiváltani az, hogyha az elit tagjai ennyire közel kerülnek az egyik hatalmi csoporthoz, mert hogy az egyik párthoz. Tehát nem lehet, hogy ez azt kommunikálja, hogy valójában nem is a hétköznapi emberek, hanem az elit érdekeit képviseli az egyik párt?
Dehogy nem. Szóval, hogy
De hol van akkor ebben a határ? Vagy mi az, amikor még jó, hogy jönnek?
Az, hogy Amerikában mi történik, az figyeljük, és nem szeretnénk egyetlen úgy tenni, hogy értenénk, hogy mi történik ott, de azért azért az látszik, hogy a legnagyobb celeb az a Trump.
Jaj.
Tehát a Trump ugye úgy lett politikába, tehát hogy úgy került be a politikába, mint egy celeb, aki ilyen reality show-ba, mint sikeres üzletember szerepelt, és akkor a politikai karrierje így indult el. Kevesen emlékeznek arra, de a Trump az elején demokrata támogató volt, sok pénzt adott a demokrata pártnak, és aztán váltott utána a republikánus színekbe. És az ő kampánya is egyébként, a 16-os kampánya erre épült, hogy ő egy kívülről jövő, amennyire kívülről jön valaki, de hogy ő kívülről jövő szereplő, ott van a Hillary Clinton, meg az egész demokrata elit, ott van rengeteg színész, zenész, stb. Mellettük, és ő meg egyedül képviseli az átlag amerikai embert, akit ez az elit cserben hagyott, elárult, kihasznált, stb. És aztán persze lett neki is saját celeb tábora, de sokkal ilyen szempontból kisebb, mint a demokratáké, de azt tudtam mondani, hogy hát ti vagytok itt George Clooney-stól, meg ilyen-olyan énekesektől, meg stb. Én meg egyedül képviselem az amerikaiakat. Ez a 16-os kampánya. És a Hillary Clintonnak a kampánya meg arra épp, hogy hát lehet, hogy kicsit olyan nem még annyira szimpatikus, de hát milyen sok ember, milyen sok szeretető ember áll mellettem, és mindenki kiáll mellettem, sőt énekli, hogy nálam jobb elnök nem is lesz, hát elvesztette. És a másik ugyanilyen kampánya, amikor majd nem kívülről jött Donald Trump, mert egyszer már volt elnök, akkor a Kamala Harris és korábban Joe Biden kampányban hozta ugyanezt a demokrata elit azt a hozzás, hogy hát itt van, mennyi ember van, Taylor Swift-től kezdve a Saturday Night Live-n át mindenki mellettem van, és hogy minden normális ember mondta az ő kampánya, hát nyilván a demokratákra szavaz, mondták a demokraták, erre, ezzel szemben nem ez történt, hanem azt is megint előállítani, hogy a lázadót, az amerikai kisembert meg a Donald Trump tudta magához kapcsolni. De azért ebből nagyon sok mindent nem szűrnék le a magyar valóságra, annyiban igen, hogy akik a magyar kampányt csinálják, kicsit szerintem túl nagy szemmel követik az amerikai eseményeket, és túlságosan hisznek abban, hogy ami ott működik, az működhet itthon Magyarországon is. Ez a fajta ilyen celeb világból érkezés politikussá válás az Magyarországon kevésbé volt eddig jellemző, sokkal zártabb a politikai osztálynak a belépési.
Igen, de szerintem van egy tanulság, amit mintha érvényesítene magára a magyar ellenzéki hírességeknek a köre, tudnélik a Fidesz mellett, azért sokan kiállnak úgy, hogy ők fideszesek, de akik mondjuk azt gondolják magukról, hogy ellenzékiek, és a fő kritikájuk, vagy a fő mondani valójuk az a kormánypártokkal szembeni kritika, akár jogállamisági szempontok miatt, akár a mindenféle közszolgáltatások elégtelen működése miatt, ők sok esetben egyébként nem választanak pártot, nem mennek oda egy konkrét erő mellé, hanem ők csak építik a saját brandjüket úgy, mint akik kritizálják a kormányt, és ebben egyébként benne lehet az, hogy valójában akkor, amikor még nem jelent meg a Tisza párt, és igazából nem volt reális esély azok szempontjából a változásra, akik ezt a rendszert kritizálták, ezért valójában vállalkozás szempontjából, abból a szempontból, hogy hogyan lehet egy olyan brandet felépíteni, ami politizál is, de nem köteleződik el, abban a világban sokkal jövedelmezőbb volt nem pontosan kimondani, hogy melyik irányba menjünk, hanem a kritikát felmutatni már csak azért is, mert hogy ameddig nincsenek ott azok a politikusok, akikbe a választópolgár úgy gondolja, hogy a bizalmát helyezi, addig ezekbe az emberekbe helyezi a bizalmát, és oda vásárol mondjuk előfizetői tagságot, nem pedig a pártba lép be és fizeti a párttagsági díjat, mert az egyik egyszerűen jobban rezonál azzal az elit kritikával, a teljes elitnek a kritikájával, hogyha kimondja azt, hogy Orbán Gyurcsány, nem pedig, hogy ez a probléma neve, nem pedig mondjuk azt mondja, hogy az Orbán a probléma, és beáll a DK-ba. Szóval, hogy ez számolódott fel azzal a, vagy valamennyire felszámolódott azzal az időszakkal, hogy belépett a Tisza párt, és új pozíciót kellett találnia sok olyan szereplőnek szerintem, akik korábban ebben a beletörődési iparban keresték a helyüket, ugyanis most már nem az a helyzet, hogy ezekben az ellenzéki influencerekben, meg adott esetben sokszor az újságírókban kereste a, nem tudom, a visszhangot, vagy a képviseletet az ellenzéki választópolgár, hanem most már van képviselete, így bizonyos funkciók megszűntek.
Abszolút. Annyira így van, amit mondasz, hogy hosszan írtál erről többször is a beletörődési iparról, aminek a talán a csúcspontja az influencer tüntetés volt, ami 2 éve volt körülbelül pontosan.
Igen.
Ilyenkor. És az jutott még eszembe, hogy szerintem két érdekes ügy van. Lehet, hogy mondtad, hogy a DK-hoz csatlakozzon. Magam is már elfedettem, és most épp mondtad, jutott eszembe, hogy Kálmán Olga egy ilyen ember volt. A Kálmán Olga a magyar média, vagy a magyar ellenzéki média egyik vezető személyisége volt, 100 000-ek ültek a egyenes beszéd előtt, és várták, hogy ő elmondja, hogy mi a helyzet, meg interjúboljon.
Keményeket kérdezzen.
Egyenes, igen, még kérdezzen, rakja helyre a politikusokat, akik...
És helyre is rakott, szóval, hogy abszolút. Nagyon fontos pillanatok kötődnek az ő kérdezőjét.
Remegő lábakkal mentek be, meg jöttek ki onnan, és akkor ő úgy érezte, hogy neki a DK-ba kell folytatnia. Ez egyébként tényleg tehát a karrierje csúcsán lévő pályáját. Az szerintem egy nagyobb tévedés volt, jelenállás szerint, mint ahogy a Csoki átment a kutyapárban, vagy úgy vitt át Gyurcsány Ferenc, hogy talán ráindította az akkori előválasztáson Karácsony Gergelyre az előválasztáskor, amit korábban azt mondta, hogy nem fog, de ez most már része volt történelem. És a mostani ilyen Fidesz celebeknek, ahogy látom, hogy ki vannak válogatva, nagyon, nagyon két irányba tartanak. Van egy, ami ilyen hivatalos celebek, amiket saját maguk inkubálnak és gyártanak le, és van az, akit próbálnak így behozni kívülről. És ami egy ilyen, ilyen érdekes igazolás, és egy szerintem nagyon beszédes, hogy hogyan próbálták újra gombolni a saját maguk celeb világát, az az, amikor a Dopement leigazolta Orbán Viktor az egyes számú digitális polgári körbe. Azt a Dopement, aki megelőzőlegesen egy nagyon fura ilyen, már hála jó Istennek senki által nem emlékezett alternatív köztársasági elnök választáskor.
Annyira izgalmas elképzelni, hogy milyen lenne egy szilveszteri beszéd úgy, hogy a Dopement mondja el, vagy hogy ilyen nagyon abszurd.
Tudod, én már többször mondtam, én nagyon nagy rajongója voltam a korai tevékenységének, főleg amit a Gangsta Zoliékkal együtt művelt, tehát ebből biztos lehetne érdekes dolgokat kihozni, de hogy az egy nagyon tudatos lépés volt Orbántól, hogy egy olyan embert igazoljon le, aki egyébként korábban a fejével ilyen
hungarocell fejt
rúgdosott, és egyik leghangosabb ellenzéki szereplő volt, és hogy lett ő beemelve ebbe a DPK világba. És az egész DPK-nak az újra építésében, milyen embereket próbált beszervezni, hogy kik ezek, kik próbálja újraépíteni ezt. És a mostani helyzet, hogyha ránézel a mostani ilyen csapatra, akik ott vannak körülötte, annak két része van. Az egyik része az, akik már korábban is ott voltak, 20 éve, 25 éve a Fidesz-szel mennek együtt, és erre egyébként egy történetmesélésből tud is támaszkodni a Fidesz, hogy ők itt vannak, milyen régóta itt vannak velünk, együtt öregettünk meg, együtt vívtük azt, most megfüggünk a harcunkat, és jönnek ezek az új szereplők, és az új szereplőknek a minősége, szerintem az egy nagyon érdekes kérdés, hogy vajon a nem szűk mag, hanem az egyel, vagy kettővel távolabb lévő mag hogyan reagál ezekre az emberekre. És az, hogy a Szabó Zsófit leigazolta a Fidesz, és most ugye őt kicsit azért hátrébb sorolta, tehát korábban ezekben a egyébként a Fideszhez nyilván semmi közel nem lévő DPK rendezvényeken együtt celebrált Rákai Filippel, mostanra talán a Mandiner stúdiójában celebrál, hogy ennek milyen hatása van, hogy ez vajon hány ember tud bevonzani, azt nem tudom. Azt tudom, hogy ami egy nagyon tudatos lépése volt Orbán Viktornak, hogy például a kis grófót be tudta cserkészni, ő köszöntötte fel talán a 30. születésnapján, szóval nagyon tudatosan lépett egy olyan márka felé, akinek van nagyon komoly követő bázisa, követő tábora, akik nagyon ebből a szempontból márkahűek és nagyon szeretik a kis grófó működését, az egy nagyon tudatos lépés volt. Azzal, amikor a kis grófó megszólalt a Lázár ügyben, az egy nagyon komoly építkezésnek talán a törése volt. Az, hogy ezek az embereket hogyan tudja üzemeltetni, hogyan tudja rezonáltatni abban a szempontból, hogy a kampánynak a fő üzenetét tudják-e továbbvinni. Én most úgy láttam, hogy ez nagyon-nagyon nem működik, nem tud valójában ebben áttörést tartani, és hogy megnézed azt, hogy hányan voltak azon az első DPK-n, hány ilyen celebritás show volt,
igen,
kiket hozott fel, és a mostani, mondjuk a 60-i DPK-n ebben ez hogyan desztillálódott le lényegében arra...
Nincs minden nap karácsony, bánt.
Ez igaz, de viszont nincs minden nap kampány sem, ami egyébként, hogyha tehát a sűrűsége, hogy kik szerepelnek ebben, ennek pont ellenkezőnek kéne lennie. Tehát inkább tágítani kéne a kört, inkább azt kéne mutatni, hogy milyen sok ember csatlakozik, vagy a régiek közül mennyien vesznek részt. És ha ránézel arra az első DPK tagságra, akik kik vannak abban benne, azok az emberek nagy része egyébként sokkal inkább a régi 2002-es polgári körre emlékeztetett, volt is, aki hasonló, akik úgy benne is voltak, de nincsen olyan ereje, akik valójában tudnak plusz szavazót hozni. Na, ezt próbálom elmondani. Szóval a Dopementben volt valamilyen ilyen lehetőség, és bele is állt, és talán volt a Dopementnél valami dóptak, vagy nem tudom, hogy hívták azt, ahol beszéltek az Orbán és a Dopement.
De szerintem Dopement sem a fiatalok hallgatják jellemzően.
Hát, már mondtam magamról, hogy boomer vagyok.
Jó, és akkor itt szeretnék átövezni Csészi Erzsébetre, mert szerintem nála is felmerül az a kérdés, mint ami Dopementnél felmerül, hogy bár van neki énekesi karrierje, teljesítménye, komoly teljesítménye, az országot is képviselte énekesnőként, de nem a legfiatalabbak hallgatják őt, nem onnan tud esetleg az ő jelöltsége újabb szavazókat szerezni. Hogy látod e tekintetben az ő leigazolását? Főleg azért is kérdezem, mert egyébként az ő bemutatásakor eléggé hangsúlyozták ezt az énekesi karriert.
Vagy van egy nagyon nehéz körzet, ez a mezőkövesdi körzet, hogy Tálai András ott az egyőségi képviselő elég régóta, ciklusok óta, korábban ő volt egyébként a NAV-nak a vezetője is, de ezt csak egy zárójelben rakom, és olyan jelöltet tudtak találni talán, aki meg tudja ott szólítani az ottani, ott élőket. És a videóját nézve nem csak az énekesi karrierje, hanem ez a matyósága, meg a ruhatervező sége volt ott igazán kidomborítva. Én nem hiszem, hogy ő egy országos celeb igazolás lenne, hanem inkább az, hogy a mezőkövesdi körzetnek ami nagyon nehéz körzet, annak annak az esetleges megnyerése vagy jó eredmény elérése ott a cél. Ha már a Tisza pártnak a celeb listájáról beszélünk, aztán inkább a Rost Andrával kezdődött, aki egy opera
énekesként, Nagy Ervinnel.
Nagy Ervinnel, opera énekesként, meg egy színészként csatlakozott kb. Az első pillanatban a Tiszához, ami ugyanolyan, mondom, ilyen szempontból kicsit, mint a Fidesznek a 2002-es építkezése, hogy már a saját szokmájukban sikeres embert akarnak a párthoz kötni, hogy azt tudják mutatni, hogy van ennek egy, tehát ez egy pszichológiai jelenség, hogy ha az ember ránéz valamire, és ott van valaki, akit egyébként szeret máshonnan, akkor megvan az esélye, hogy akkor megszereti azt is, ahova az az ember csatlakozott. Ez egy teljesen bevett normális dolog, és még egyszer az egészben az az érdekes, hogy lehet-e, na, ez az érdekes, lehet-e kinevelni inkubátorba saját celebet egy pártnak, hogy az működik-e. Nagyon azt gondolom, hogy valójában nem, mert az emberek igazából azt, még, tehát a teljesítményt, a független teljesítményt tisztelik, vagy azt tudják igazán értékelni, valaki már valahol lehet valamit az asztalra, és úgy csatlakozik valahova, nem az, hogy valahol valamit, tehát azért híres, mert híres, és aztán ezt megpróbálják becsatornázni saját magukhoz. Ezért például a Szabó Zsófinak a kérdésköre az olyan, hogy nem lehet eldönteni, hogy ő hoz-e vagy vissza. Nyilván, amikor ezt ők ezen gondolkodtak, akkor arra gondoltak, hogy ő alkalmas lehet egy fiatalabb rétegnek a megszólítására.
Meg ő nem csak influencer, tehát neki van múltja műsorvezetőként.
Persze, de hogy például az ő szerepeltétésre szemben volt egy konkrét célja, hogy kell erősíteni mondjuk a 30-asok generációjában olyan valakivel, akire azt lehet mondani, hogy igen, egy 30-as sikeres hölgy a Fideszre csatlakozik, akkor azt jelenti, hogy akkor a 30-as hölgyeknek valamit, van mit keresni a Fidesz környékén, vagy a Fideszben. Ez mennyire működik? Ezt a kutatások szerint a fiataloknak a megszólítása, főleg ezeknek az influencereknek a legyetesek fényében egyébként nem nagyon látszik.
Köszönöm, Bálint, a beszélgetést.
Én köszönöm.
És köszönöm nektek is a figyelmet. Jövő héten találkozhatunk Salgó Tarjánban. Megtaláljátok a jegyeket, az információkat ehhez a leírásban. Hogyha szeretitek a munkánkat, akkor kérlek támogassatok bennünket, akár adótok 1%-ával, vagy legyetek rendszeres támogatónk. Sziasztok!